Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Köszöntök mindenkit, ez a Trend FM és a Mediátor Full Service reklámügynökség közös kreatívipari heti műsora. A stúdióban itt ül velem Dankó Bence, a Mediátor vezető stratégiája.
Újra itt, újra örülök, szeretettel mindenkinek.
És itt van velünk Tóth György, a Mediátor PR vezetője is.
Én is itt vagyok. Szia Viktor, szia Bence, üdvözlöm a hallgatókat.
Milyen kampányokat hoztunk a mai műsorba, Viktor?
Bence, fantasztikusakat! A mai fő témánk az az, hogy születőben van egy új tömegsport, méghozzá a...
Picajozás.
Így van, és annak márkaértékéről, bicajos reklámozókról fogunk beszélgetni. Méghozzá Takács Tamással, a BB365 projekt szakértőjével. Aktualitásaink között beszélünk arról, hogy többen rádióznak ma, mint amennyien tévéznek. Hát ez nekünk ma pont egy jó hír. Aztán szó lesz a negyed misivel nem viccelő Suzuki-ról, illetve Csulya Imréről. A spot szemlében beszélünk arról, hogy magyar gyártásban készült egy német image spot. Szó lesz a Metrodom lakópark új Wes Anderson stílusú spotjairól, és amivel kezdünk, az a The VR debreceni McDonald's-os fake streamje. Na, hát ebből ki mit értett? Szóval, hogy a The VR létrehozott a való világban egy fake streamet.
Amikor visszakérdeztek, ki is derült, hogy nem neked szólt ez a kampány.
Na, akkor tudtátok, amikor szerkesztettétek az adást.
Igen, szinte vízből tettük be, hogy megnézzük, igen, hogy hogyan reagál egy valódi boomer egy ilyen.
De nem is rólam van itt ebben szó, hanem a VR-ról, akik valójában akkor ezt ők leképezték, ezt a játékos mozgást. Igen.
Fantasztikus.
Meséljetek erről, mert van egy mém is, ugye, ami most...
Igen, ugye abból induljunk ki, hogy a játékos közösségek, meg játékokat kedvelő, videózni szerető emberek szeretnek olyan videókat csinálni, mémé alakult, amiben úgy mozognak, ahogy a játékokban a többi karakter, akivel az úgynevezett non-playing karakterek, és abból a kameraállásból is veszik föl ezt, tehát körülbelül úgy néz ki a videó, mint hogyha egy játéknak a részlete lenne, de nem az, mert egy forgatott anyag, és nem pedig számítógép generálta, és erre a stílusra, mémkedésre ült föl a McDonald's-zal közösen a The VR nevezető YouTube csatorna, aminek az arcai Pisti és Jani belecsöppennek egy játékba, aminek az a lényege, hogy be kell menni egy debreceni Mekibe, és akkor ott a The VR kombót kapják meg. Ez így önmagában a történet színen semennyire sem hangzik izgalmasnak. Mégis az, hogy ezt a streamet, vagy a streamnek a formátumát, külsőségeit, illetve ezt az egész ilyen gameplay videó stílust leforgatták és megcsinálták, ez egy nagyon-nagyon izgalmas, és tényleg egy nagyon-nagyon vonzó és bevonzó és videó lett.
Szerintem van benne valami bájos egyébként, ugye ők már korábban is felbukkantak McDonald's-os kampányokban, és itt egyébként a McDonald's Instája meg egyéb social csatornái már a hét elején kitették, hogy jön valami pénteken, és nagyon sokan azt találgatták a kommentelők közül, hogy mi lesz ez, mindenféle hülye kombókat találtak ki, meg új ízeket, de nagyon sokan azt írták, hogy jön a VR kollekció. Én egy picit, hogy egy boomer fanyalgás is legyen, lehet, hogy én vártam volna azért, hogy mondjuk egy saját menüt, vagy egy menüt kaptak, tehát ugye ők egy McDonald's-os kedvenceikből válogattak egy VR menüt, de hogy egy saját új ízt, vagy egy ilyen új termékfejlesztést végül is nem kaptak.
Ellenben tényleg egy nagyon izgalmas content, és azért is akartunk erről beszélni, mert sokszor szoktunk viccelődni az influencereken, meg az influencer aktivitásokon. Na, ezzel nem viccelődünk. Tehát, hogyha van egy ilyen influencered, mint a The VR, akkor azokkal kb. Legalább egy ilyen influencer aktivitást kell csinálni. Ez kellene a minimum legyen az influencer marketingben.
Wes Anderson stílusban készültek a Metrodom lakópark új spotjai. Nekem azért nyerte el a tetszésemet, én ilyet még nem láttam, hogy lakóparkot egyáltalán stilizáltan hirdessenek, vagy reklámozzanak. Kettő, általában azt látjuk, hogy valamelyik A vagy B listás celeb mosolyog, hogy én is itt vettem lakást, és akkor ennyiben elrendezik általában ezek a lakóparkok. Vagy még mondjuk online tartalomként csinálnak egy ilyen egy ilyen stock videónak látszó,
gyakorlatilag.
Igen, gyakorlatilag ilyen, ilyen lifestyle igen. videó jellegű dolgokat, szöveg nélkül.
Lounge zenére.
Igen, lounge zenére. Tehát itt ez megállt, és hogy most valami újat hozott a Metrodom, és ez nekem tetszik, bármilyen is, nem tudom, milyenek a lakások, de itt most csak a meg mennyibe kerülnek, de itt most csak a spotról beszélünk, meg arról, hogy ezt hogyan hozzák a köz szem elé.
Igen, és még a spot megjelenése előtt ilyen utcán találkoztam, talán CLP-ken, meg talán épülethálókon is ezzel a kampányon, akkor nem állt össze. Tehát úgy, hogy a ott jogázó lány stylingja az érdekes volt, de akkor nem állt össze ez a Wes Andersonos világ, tehát mindenképpen fontos, hogy ez a film aha. kiegészítse ezt, a, ezt az értékajánlatot.
Hogyan állna össze, hogyha a City Light-okon is, így mi hiányzik belőle?
Hát én nagyon erős styling tudott volna abban adni, azért nyilván ott azért jobban látszik az épített környezet, meg az, hogy tulajdonképpen miben is fogsz te majd beruházni a választásoddal, tehát az nem tudod szerintem egy CLP vagy egy ilyen nagy vizuális figyelemfelkeltő megoldás annyira olyan lenni, akkor nagyon-nagyon játékos vagy nagyon humoros lenne. De maguk a filmek egyébként nagyon jók, tehát szerintem alapvetően tök jól megvan csinálva ez a styling. Az is jó, hogy elég erős itt az a célcsoport választás, tehát aki ezzel a világgal tud azonosulni, vagy egyáltalán fölkelti az érdeklődését, vagy ez a fajta bátor vizualitás, ez így megkapja őt, az egy szűkebb célcsoport, mint amikről az előbbi példákban beszéltetek, ugye az általános lakópark vásárló profilja.
Azért akartam mindenképpen, hogy beszéljünk erről a Rebriefben, mert végre egy teljesen új nyelven szólalt meg az ingatlanfejlesztő szakma Magyarországon, egy teljesen új reklámnyelven, tök jó, csak így tovább.
Magyar gyártásban készült egy új német image spot, Magyarországon forgatták a Schaebens márka új szépségrutin spotját, és ebben csak a főszereplő modell az, aki német ajkú, a többiek pedig magyarok, és amit ebben izgalmas még, hogy a film magyar szereplői által mondott szöveget az AI technológia segítségével tették hitelessé. Hát hogyan?
Igazítottak az ejtésen? Szájmozgáson? Ezt nem tudjuk.
Ez amihez már korábban kellett egy dialect coach, azt most megcsinálja nektek egyébként az AI, tehát tudod igazítani azt, hogy egy picit milyen legyen a szövegformálása.
Próbálom eldönteni, hogy Gyuri arca az most örömöt fejez ki, vagy megrökönyödöttséget.
Nem, semmilyen. Ez egy abszolút
tény. Próbáltam olvasni.
Abszolút tényközlés volt részemről. Tehát
tök érdekes egyébként maga a spot koncepció, hogy szépségrutin, de közben azt nyomja, hogy nem rutin, miközben a szépségrutin, mint fogyasztói viselkedés, az igazából a drogériáknak, aminek ugye ez a kampány készült, egy nagyon fontos fogyasztói viselkedés, fogyasztás, hozzáállás. Tehát, hogy egy ilyen igenis, meg nem is, szeretjük is, meg nem is dolgot próbáltak meg ebben a spotban megcsinálni. Nézzétek meg, hogy hogyan. Van benne egy aranyos csavar, hogy a mindegyik jelenetben eltérőek a főszereplők, meg eltérő karakterek vannak, de valójában majdnem ugyanaz a főszereplő. Ez a reklámos fordulat benne van.
Illetve az is benne van még, hogy itt ezeket a szépségmaszkokat, meg egyéb termékeket, amikről szó van, azokat gyakorlatilag ők így kívül, tehát így hordják. Tehát kicsit ez az ilyen, így nem ez a otthon rejtőzködő szépségápolásról van szó, hanem alapvetően arról, hogy így kvázi így büszkén vállalod a rutinodat, vagy nem tudom, nekem ez a megoldás, ez egy ilyen érdekes vizuális megközelítés.
Negyed Misivel nem viccel a Suzuki, Csúlya Imre újabb Suzuki-s epizódjairól lesz szó. Itt három spotot néztük meg, mert nekem az első dolog, ami feltűnt, tehát hogy most már értem, meg elkezdett ez a karakter azonossá válni a Suzuki-val, meg most szerintem egészen összekovácsolódott a két márka, ha úgy tetszik, Csúlya Imre és a Suzuki, viszont nekem olyan néha, mintha az egyik filmben egy karaktert látunk, a másikban meg egy másikat, tehát nem mindig azonos nekem ez a karakter. Tehát ha Csúlya Imre felvesz egy szemüveget, akkor nekem egy ilyen nagyon értelmiségi palinak tűnik. Egy tágabb kivágásban meg egy ilyen kicsit ilyen vidéki TS elnök.
Ezt ő szerintem egyszerre tudja szintetizálni, és mindig hozni ezt a kettősséget, és szerintem az se feltétlenül, hogyha ez ebben a filmekben többféle dimenzióban jelenik meg. Szerintem mindegyik filmben közös, hogy ő egy olyan fajta, ilyen kvázi ez az ilyen KKV cégvezető, aki ilyen okosban van, és jól akar járni. Ugye a központi üzenete a filmnek az, hogyha azért egy promóciós kampány támogatására készült, hogyha becserélsz autót, akkor a beszámítási díj
fölül még 250 000 segít az új autó hazavitelébe a Suzuki. És egyébként ez az izgalmas ebben, hogy beszélgettek a karakterről, meg hogy mit hoz a Csúlya Imre. de közben egy promócióról beszélünk. Tehát, hogy egy promóciót, ezt ilyen szépen összerakott ez a márka, és valószínűleg megirigyelték azt, hogy a Gangsta a Nissannal szintén promóciókat mennyire játékosan és viccesen és lehengerlően tudott kommunikálni.
Igen, mert a felütés ellenére szerintem annyira nem viszi el a karakter a negyedmisi. Ugye ez a film arról szól, hogy ezt a negyedmisi fogalmat így kisajátítják, ezzel játszanak el. Szerintem ez
bevezető nagyon... áron.
Igen, tehát nagyon-nagyon játékos, és szerintem olyasmi, hogy kb. Így a hasítasi nem kér kódot, meg néhány ilyen kofidiszes bemondás óta, nem csak azóta, szerintem minden reklámos álma, hogy egy ilyen mémé váló, vagy nem tudom, egy ilyen a köznyelvesülő fordulatokat tudjon élni, ez itt szerintem majdnem sikerül is egyébként. Másik, hogy Gangsta utaltál, biztos lélekezik az a szuper táblázat minden ügynökségnél, hogy hogyan tudsz a márkádat megfelelő arcot találni. Szerintem a Csúlya Imre erre a márkára egy tökéletes választás.
Az utolsó hírünk jön, ami számunkra örömhír is lehet akár. Többen rádióznak, mint tévéznek. A magyar lakosság 66% a napi szinten, a 89% a heti szinten rádiózik, és ez több mint 7,3 millió hallgatót jelent. Hát hol vannak a podcasterek? A másik fülükkel hallgatnak tartalmat?
Illetve mi heti szinten rádiózunk, tehát mi a heti szinten rádiózók táborát erősítjük, ugye minden aztán hétfőn. Vagy
igen. Egyébként az adatok forrás az a nagy rádiósnap konferencia, az Etmédia adatai szerint van ez. Annyi érdekesség még így a rádiós piaccal kapcsolatban, hogy eddig ugye a rádiós hallgatottságot azt Magyarországon naplóval mérték, ami ugye azt jelentette, hogy aki vállalt, hogy részt vesz a hallgatottságmérésben, az kapott egy füzetkét, űrlapot, bármit, és abba beírogatotta, hogy mikor milyen rádiót hallgatott.
Sose találkoztam ilyennel. Ezt a nyomógombot soha nem láttam.
Te a másik oldalán ülsz ennek a történetnek, vagy a harmadik oldalán, nem is tudom, hogy mondjam. És a Scores Group bejelentette, hogy rövidesen 900 fő bevonásával elindul az elektronikus mérés, a műszeres mérés. Izgalmasak lesznek a számok, hogy vajon az hogyan alakul a mostani naplózott hallgatottságmérésekhez képest. Virágozzék ezer virág. Köszönjük. Ilyenkor szoktuk ezt mondani.
Nem ilyenkor szoktad, de én azt mondom, hogy várjuk a számokat, és arról is be fogunk számolni. Takács Tamás érkezik pillanatokon belül. Rebrief. Arról lesz szó a következő percekben, hogy a bringázás, mint tömegsport, jobban vonza-e a szponzorokat, és mennyire lehet szponzorként jól kiteljesedni a bringás sportban. Itt van velünk Takács Tamás, a BB365 projekt szakértője, egyben nagy biciklis.
Üdvözlök mindenkit!
Pár műsorral korábban beszéltünk arról, hogy a Kerékpáros Szövetség nagyon érdekes módon próbált szponzort keresni. Feladott a HVG jobportáján, a Jobline-on egy álláskeresést, csak abba nem irodai alkalmazottat, vagy egy klasszikus pozíciót hirdettek meg, hanem ott írták ki azt, hogy szponzort keresnek. Nyilván ennek van egy média értéke. Mennyi értelme lehetett ennek, és olyan sikerül ennek egy szponzort találni?
Hát szerintem nyilván itt a gege részét kell kiemelni ennek a történetnek, mert valójában egy ügyes figyelemfelhívás volt arra, hogy ugye a Tadej Pogacar, amikor megnyerte a világbajnokságot szlovén nemzeti válogatott mezben, a karján ott lehetett látni a MOL logót, és felhívva a figyelmet, hogy nagy cégeknek is talán érdemes lenne támogatni a magyar kerékpársportot is, ezt egy ilyen álláshirdetéses tréfával próbálták megoldani. De szerintem ebbe azért túl sok minden nem kéne belelátni.
Jó, hogy említetted a Tadej Pogacsárt, aki kb. Nemzeti hős lett ugye Szlovéniában, és igazából azt látjuk, hogy magyar sikeres sportolók, Vaskata Blanka, Walter Attila, ők is elindulnak e felé a kvázi nemzeti hős státusz felé. Szerinted kezd-e eljutni oda a bicajsport, hogy már nem feltétlenül csak a sportot űzők meg a sportolóknak a figyelmét kelti fel, és nem csak ők követik?
Hát szerintem per pillanat nem. Azért nem azt mondom, hogy még nem, mert volt itt egy Giro d'Italia 2 évvel korábban, ugye, ami láthatóan átütötte az egyszerű sport iránt érdeklődő magyar ember inger küszöbét is, és rengetegen voltak, kint az utakon, kint Budapesten, városokban, és ez egy nagyon-nagyon jó lökést adott szerintem a Tour de Hongrie-nak is, ugye a Magyar Nemzeti Körversenynek, ahol szintén látható, hogy igenis már van pezsgés, megmozdulnak az emberek adott városokban, településeken, ahol áthalad a verseny. Viszont az, hogy maguk a sportolóink, tehát pont az Attila, Blanka olyan szintű sztárok legyenek, most kénytelenek vagyunk nyilván a focist, egy Szoboszlai Dominikhez és a többi hasonlítani, azért meg nincsenek ebben a sztár kategóriában.
De egy pillanatra visszakapcsolva, ebben a sztár kategóriában vannak például a Pogacsár vagy a Roglic Szlovéniában?
Igen, és ezt azért is kezdtem el így felvezetni, mert azért meg kell különböztetni a reklámot a támogatástól szerintem. Tehát ugye indítottunk a Magyar Kerékpáros Szövetség hirdetésével, hogyha támogatót keresünk, vagy mecénást, az nem ugyanaz, mint hogyha egy Tadej Pogacsárnak, vagy egy Primoz Roglicnak olyan reklámértéke van egy adott országban, hogy érdemes fizetni azért, hogy az a mollogó ott legyen a karján.
Akkor hogyan képzeljük el Magyarországon az átlagos bicaj sportrajongót, aki követi a versenyeket, képbe van a sportolókkal, adott esetben rajongója valakinek?
Hát akik rajonganak a sportágért, ők biztos, hogy ismerik ugye az előbb említett két nevet, az Attilát és a Blankát, mert szerepelnek azokon a versenyeken, ami már ugye a Eurosport jóvoltából fogható és nézhető Magyarországon, vagy hát több online streamen. Tehát egész évben látjuk őket, egész évben látják a nagy nemzetközi sztárokat. Én szerintem egy jelentős hányaduk bringázik is, de ez nem biztos, hogy összefügg a kettő, tehát én nagyon sok mindenkit ismerek a saját környezetemben is, akik sportkedvelőként nézik a Tour de France-t, vagy a Giro d'Italia-t.
És nem bringáznak.
És náluk egyébként fontos talán kiemelni azt, hogy a nagyon-nagyon nagy verseny, tehát a legfontosabb versenyeket nézik, viszont a kisebb kategóriájú versenyek már nem biztos, hogy érdeklik.
De akkor ez azt jelenti, hogy igazából most már úgy érdemes lehet a szponzoroknak elindulni a kerékpársport irányába, hogy úgy gondolkodnak erről, hogy nem feltétlenül csak sportolókat, nem feltétlenül csak amatőr biciklistákat érnek el ezzel.
Bocsánat, de hogy érted, én apámat életemben nem láttam focizni, mégis mindig ment a meccs nálunk, szóval ezzel nem voltunk egyedül.
Pont ezért gondoljuk ezt. Tehát, egy érdekes küszöbnek, hogy már a bicajsport lehet-e olyan státuszban, hogy nem csak bicajosokat ér el, hogyha valaki a bicajsportot szponzorálja?
Hát nagyon nehéz, hogy olyan státuszba kerüljön, mert a foci, például a focis példával élve, ugye ahhoz mindenki élt, mindenki tudott gyerekkorában focizni, tehát egy rajongóként, tévénézőként, vagy a meccsre járóként sokkal könnyebben értelmezhető, mint egy országúti kerékpársport, amit most aki nem bringázott, szerint évekbe telik, amíg úgy átlátja és úgy megtanulja magát a sportágat, hogy igazán tudja
ezekről
élvezni.
Ezekről dolgokra gondolsz, hogy mi az, hogy vízhordó, mi az, hogy akkor így szökevény.
Igen, és ezeknek a sokkal bonyolultabb összetett, tehát ez egy nagyon összetettebb, sokkal összetettebb játék ennél.
Megéri-e egy mainstream márkának támogatni ezeket a kerékpársportolókat, akikről az előbb is beszéltünk, hogy egyelőre ez csak bicikli és kellékforgalmazók számára lehet izgalmas?
Hát a mainstream márkáknak mindenképpen ugye a nagy versenyeket és a nagy csapatokat, tehát mint minden más sportágban is ugye a profi sportot érdemes támogatni, aminek van nemzetközi megjelenése, tehát beszélhetünk egy volumenről. Nyilván a Tour de France, a Giro d'Italia az egy volumen. Ugye azok a csapatok, akik ezeken részt vesznek, őket megéri támogatni, mert 3 héten keresztül tényleg 100 milliók követik a televízióban, tehát igen, megéri. Most az, hogy sportolókat önállóan támogatni, én ebben már nem vagyok biztos, de nyilván nyilván megjelennek a nagy sztárok. Az igazán nagy sztárok mögött mindig megjelennek. Most, hogy valaki igazán nagy sztár a hazájában, tehát például beszéltünk Pogacsáról, Roglicsról, vagy nemzetközi viszonylatban, ez nyilván az adott márka dönti el, hogy neki a szlovéniai megjelenés fontos, vagy a nemzetközi megjelenés.
Egyébként ez tök érdekes, hogy kiből válik nagy sztár a hazájában biciklisportolóként, és hogy ez mennyire függ attól, hogy mely nemzetről beszélünk.
Ez egy nagyon-nagyon jó felvetés, mert most megint beszéljünk haza, az Attila vagy a Blanka, mondjuk Franciaországban egy sokkal-sokkal nagyobb sztár lenne, és sokkal nagyobb reklámértéke lenne, mint Magyarországon, mert az a teljesítmény, amit ők letettek az asztalra, az egy komoly nemzetközi teljesítmény, és nekik olyan, most autó, óra, ruházat, tehát beszélek itt olyan típusú termékekről, ami ugye nem behatárolt a csapat miatt, nagyon komoly szponzoraik lennének már.
Picit jós gömbözzünk. Említetted azt, hogy Franciaországban, más országban más reklámértéket, fogalmazzunk ilyen csúnyán, más reklámértéket tulajdonítanának a márkák, akár a Walter Attilának, akár a Vaskata Blankának. De azért azt láthatjuk, hogy Magyarországon is ebben azért van elmozdulás, nem? Tehát, hogy az, hogy ők ilyen teljesítményt értek el, mindenképpen láthatóbbá tette a sportot, és alapvetően a jövő kerékpárosainak lehet, hogy kevésbé lesz alacsonyan az üvegplafon?
Igen, ez igaz, és tegyük hozzá rögtön, hogy szerintem a piaci alapon nézzük, akkor a másik oldalon viszont azon a szinten kell lenni hozzá, hogy piaci alapon megérje egy ilyen támogatást, mint ahol most az Attila és a Blanka van.
Záró kérdésként, ha egy márka valamiért úgy érzi, hogy hobbi kerékpárosokat, kerékpározásokat, kedvelő közösségeket, fogyasztói csoportokat szeretne elérni, és ebbe az irányba szeretne együttműködni, szponzorálni, vagy sportolót, vagy csapatot, vagy amit lehet, akkor szerinted hogyan érdemes elindulnia?
Szerintem ez egyelőre még mecénatúra, inkább Magyarországon. Hát örömmel egyébként pont a minap, még én is csak közösségi médiában láttam, például a Specialized-nak a magyarországi forgalmazója, képviselője egy üzlet támogatja a legkomolyabb utánpótlás nevelést végző klubot, az Újbudai Egyesületet, tehát például ez lehet egy út, mert kinőhetnek olyan srácok, illetve már a számok alapján is, bár százas, tehát nagyon kis nagyságrendről beszélünk, de ők igenis jó, valóban jó hírét vihetik egy adott márkának. Viszont ez még nem annyi a piaci alapú szponzoráció, mint inkább támogatás.
Nincsen olyan média
megtérülése, nyilván az nem ugyanaz, mint az Attila vagy a Blanka esetében, vagy hát a profi kerékpársport esetében.
Köszönjük, Tamás, hogy itt voltál ma velünk.
Nagyon szívesen, én is köszönöm a lehetőséget.
Takács Tamással, a BB365 projektszakértőjével beszélgettünk a Bringa Sportok márkaértékéről. És akkor ennyi volt már a Rebrief. Találkozunk jövő héten is. Köszi, Bence.
Én köszönöm megint.
És köszönjük a figyelmet, viszont hallásra.
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velőse.